Sajnos egyáltalán nem kapcsolódik ide, de az a borzalmas science fiction film jutott az eszembe, aminek az a címe, hogy Predestination, amiben a csákó saját magának az összes őse és az összes leszármazottja is. Nem ajánlom senkinek, de ez csak a családra jutott eszembe, és majd vág ki nyugodtan.
Ez elég durván hangzik.
Na, fú, de utálom azt a filmet. Sziasztok! Ez a Képregények titkos élete podcast második évadának harmadik adása. Az évadban a test a témánk. A Persepolis és a Ruins, azaz Roncsok című képregény után most ismét egy szuperhősös képregényt fogunk szétszincálni műsorvezetőtársammal, Mráz Istvánnal.
Sziasztok!
Én pedig Szép Eszter vagyok. Szóval úgy néz ki, hogy ebben a szériában a Marvel árnyelésre, mert megint egy Marvel képregényt elemzünk, amely most jelenik meg, úgyhogy nagyon köszönjük a Fumaxnak a lehetőséget, hogy beszélhetünk Tom King a Vízió című képregényéről, amit István foglal össze nektek.
Képregényt kezekbe, Vízió megunva a szuperhősködést, illetve kicsit többre vágyva, mint amit a szuperhős lét nyújtani tud, családot készít magának, és kik beköltöznek Washington külvárosába, ami hát egy ilyen abszolút amerikai kertváros, és itt próbálják az emberek életét élni, de ennek több akadálya is van, mégpedig hát mondhatjuk azt, hogy azért, mert nem emberek, egyszerűen.
Azért, mert ahhoz, hogy nem emberek, mindenki máshogy viszonyul ők is, meg a közösség is.
Tehát többféle akadályba is ütközik az ő érvényesülésük, és hát közben pedig nem tud szabadulni a szuperhős múltjától, nem tud szabadulni a saját múltjától, attól, hogy Ultron teremtette őt, és hogy ez mit is jelent az ő személyiségére nézve, és ez mit is jelent az ő családjára nézve.
Mielőtt még nagyon belemennünk az elemzésbe, szeretnék mindenkit biztosítani, hogy spoilerek és végső fordulatok, meg a végső előtti fordulatok felfedése nélkül fogunk beszélni a képregényről, ugyanakkor az elemzés szándékával. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy hogyan tetszett nekünk ez a képregény. Nekem egy ilyen pozitív megerősítés volt, hogy miközben beszéltünk róla olvasás közben cseten, akkor az volt a benyomásom, hogy mind a ketten egy kicsit nehezen rázoltunk bele ebbe a képregénybe, de aztán legalábbis nekem a végére nagyon megtetszett. Vagy már úgy az első harmada után nagyon megtetszett. István, te hogy viszonyulsz hozzá?
Én nehezen éltem bele magamat ebbe a történetbe, mivel így nincs egy ilyen viszonyom a karakterhez, bár a Marvel filmekből ismerős, és nagyon szeretem Paul Bettanyt, aki egyébként őt játsza. Ennek ellenére nem igazán tudtam magamat így belevinni az ő világába és az ő életébe. Nagyon sokáig kívül voltam ezen, és a végére így bekerültem a képregény világába, meg így sokkal jobban együtt tudtam érezni a Vízióval. Ennek ellenére nem mondanám azt, hogy ez lesz a kedvenc képregényem, de teljesen rendben volt, és nagyon jó olvasás élmény volt, és azt gondolom, hogy ha valaki nagyon szereti a Marvel képregényeket, akkor ő neki ez egy abszolút must have.
Akkor lehet, hogy nekem jobban tetszett. Mondjuk, én most direkt olvastam Marveleket, mert képzem magamat. Olvasás közben azt gondoltam, hogy pont amiatt, hogy annyira jól adagolja a képregény az infót, amit tudnod kell az Ultron múltjáról, szerintem ajánlható olyanoknak, akik mondjuk csak a filmeket látták, és kevés képregényt is olvastak. Nem csak Marvel, hanem ugye a világon kevés képregényt olvastak, azért, mert hogy annyira beviszi az olvasót, szépen vezeti az olvasót a történet, hogy így nem kell túl sok mindent tudni ahhoz, hogy megértsd vagy követ tud. Igazából most itt előttem van egy ilyen másik képregény, amiben tök fontos szereplő a Scarlet Witch. A Vízióban is nagyon vártam, hogy mikor lép már színre, miért nem szerepel, aztán igazából nem nagyon szerepel. Tehát akár ehhez a többi Marvel képregényhez képest is ilyen sokkal letisztultabb, egyszerűbb megjelenése van, és egyáltalán nem úgy néz ki, mint sok akcióképregény. Most mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy nagyon geometrikus, nagyon szépen felépített, gyönyörűen színezett oldalak vannak, nem pedig mondjuk olyan panelek, amelyek így egymás fölé alá vannak helyezve, vagy kisebbek, nagyobbak, vagy dinamikusan elmozdulnak, hanem nem, ez egy ilyen nagyon klasszikus, nagyon szép képregény, aminek nekem külön tetszett a rajstílusa. Kivetni is fogom a Twitteren ezt a spanyol alkotót, aki ezt rajzolta, Gabriel Hernández Balta.
A vizuális világa az, az lenyűgöző. Tehát ez a rajzstílus, ez nekem is tetszett. Azzal együtt, hogy általában idegenkedem a kicsit ilyen rajzfilmszerű megjelenítésektől, de itt abszolút tudtam vele menni, és tök jól működött.
De ez a rajzfilmszerűség az elején kérd is ahhoz, hogy eszedbe jusson szerintem a Hihetetlen család. Vagy legalábbis nekem egyszerre jutott eszembe Spike Lee, meg a Hihetetlen család, ami miatt elnézést kérek minden kultúrsznaptól, de hát ez van. Hogy él a Washingtonban, vagy a, nem tudom, a kertvárosban ez a szuperhős, csak ők ugye nem titkolják, hanem nyíltan szuperhősök, de ugyanúgy egy ideális családot akarnak megtestesíteni. Nagyon cuki az is, hogy igazából rögtön az első oldalon így ajtót nyitnak ennek a környezetnek, aztán még egyszer a képregényben, tehát így folyamatosan megismétlődik azt, hogy az ajtónyitás motivuma, vagy kinyitják-e az ajtót a közegnek, vagy átmennek az ajtón, vagy ignorálják. Egyszerre szól így róluk, mint Hihetetlen családról, akik teljesen irreálisak, mert hogy egy teremtmény teremtette őket. Mondjuk minden ember így készül. Na mindegy. Meg egyszerre szólnak erről a közösségi összecsapásról is, amit, vagy hát nem összecsapás, mert esélye sincs a közösségnek. Akkor mi? Közösségi nézeteltérés, vagy előítéletek is. És ha már a közösségek összecsapásánál tartunk, akkor meg szeretném említeni, hogy a Velencei Kalmár című Shakespeare darabnak tök fontos szerepe van ebben a képregényben. Ez is társadalmi csoportok és családok belső konfliktusáról szól, akár csak a vízió. Hát eddig a társadalmi csoportokról beszéltünk, de gondolom majd rátérünk a családokra is. Ebben a Velencei Kalmárban van a Shylock monológia, amelyben Shylock, akit így kirekesztett és kijátszott és kiforgatott a közösség, azon elmélkedik, hogy mihez kezdjen, és hogy bosszút állhat-e, hogy igazságot szolgáltasson, hogy megkapja a saját igazát. Ezt a szöveget tanulják a srácok az iskolában, és ezért szó szerint is benne van egy nagyon drámai ponton a képregényben, és ami miatt nekem nagyon-nagyon tetszett ez az egész, az az, hogy addig csűri csavarja a konfliktusokat, meg a különböző drámai elemeket a Tom King, hogy eljutunk arra a pontra, valamikor tök sokára, amikor a vízió szinte elismétli ugyanezt a monológot, és most nem akarok spoilerezni arról, hogy mik a konfliktusok, de akit érdekel, ez a 198. oldalon van, így direkt fel is írtam, és itt a vízió igazából parafrazálja ezt a monológot, és ugyanúgy, ahogy a Shylock elmélkedik arról, hogy bosszút állhat-e az őt ért sérelmekért, csak hát ő ugye nem Shakespeare, szóval ő nem ilyen gyönyörű szép testmetaforákat használ, mint például, hogyha megszúrtok, nem vérzünk-e, hanem ő vízió nyelven beszél, és egy ilyen racionálisan levezetett gondolat mond, hogy különböző filozófiai iskolákat végiggondolt, és a bosszúval kapcsolatban arra jutott, hogy, és ezt most itt megint nem fogom elmondani, nagyon okosnak tartom azt, hogy nem csak mint tananyag van jelen Shylock monológia, hanem vízió egyik legmélyebb élményét fejezi ki, és igazából így ez az elem a képregény elején előrevetíti az egyik nagyon mély drámai konfliktust ebben a képregényben. Ha megnézzük az első oldalt, én mindig nagyon szeretem a képregények első oldalát elemezni. Ez is ugye egyből azt csinálja, hogy bemutat bennünket a kisváros egyhangú hétköznapjainak, ahol az emberek az amerikai fővárosban dolgoznak, és ez az a környék, ahol a vízióék költöznek, és akkor egyszer csak ott van ez a, amit először nem is biztos, hogy értelmez az olvasó, hogy a postaládájuk, amely az ő színeikben, a zöld-pirosban pompázik, és nem hagyományos postaláda, mert lebeg. És akkor innen lehet tudni, hogy itt valami elképesztő módon nem lesz rendben, mert akárhogy akarnak is olyanok lenni, mint egy unalmas amerikai hivatalnok, soha nem lesznek olyanok, amíg a postaládájukat sem képesek észrevenni azt, hogy máshogy kell beilleszkedni egy környezetbe.
Nekem sokkal inkább olyan filmek jutottak mondjuk eszembe, mint a Poltergeist, vagy a 8mm a J.J. Abramsnek és a Spielbergnek a közös filmje. Egyébként mind a két filmben közös az, hogy a Spielberg volt a producere. De hogy ugye amikor ezek arról szólnak, hogy a kertvárosban, ami egy ilyen nyugodt idilli környezet, kerül valami, ami nem odavaló, és hirtelen ez a közeg egy ilyen veszélyes, vagy egy kicsit kiismerhetetlen helyé válik. És itt is kicsit ugyanezt történik, hogy ők bekerülnek ebbe az egyensúlyba, amit felborítanak. Hát akaratukon kívül rengeteg kellemetlen dolgot okoznak az ott élő embereknek, amitől egyébként ők maguk is meghasonulnak. Tehát, hogy ez a képregény is egy kicsit ennek a kertvárosi, külvárosi idillnek a lebontását célozza, és ezzel együtt meg egy szuperhős történet.
Van ez a kertvárosi motívum, ami aztán megváltozik. Ideig arról szól a képregény, hogy ők ővelük mennyire lehet kivételezni, amiatt, hogy a vízió kismilliószor megmentette a világot, és akkor úgy néz ki a képregény, mintha a diplomáciai mentesség Marvel univerzumban játszódó története lenne, hogy mi az, amit elvárod, hogy a közösség elnézzen neked, mi az a apró, vagy nem annyira apró határátlépés, a normáknak a megszegése, vagy a törvényeknek a megszegése, amely még elnézhető, hogyha te vagy a világ egyik legerősebb embere, és ráadásul az erődet tényleg a közösség szolgálatára fordítod, akkor mi az, amit elvársz, hogy visszaadjon neked a közösség, de nem pénzben, hanem pont azzal, hogy ne vonatkozzanak rád azok a szabályok, amelyeknek egyébként a megtartásáért küzdesz.
Ezt a kivételezettséget egyébként három különféle zsáneren keresztül mutatja be a képregény. Tehát egyrészt van ez a kisvárosi idill felborulása, amire mondhatnánk, hogy ez egyébként egy ilyen tipikusan amerikai toposz. Azon kívül ott van ugye egy ilyen középiskolai coming of age történet, ahol ugye a gyerekeik a középiskolában lévő konfliktusokon keresztül teszik fel azokat a kérdéseket, hogy kik is ők maguk. És akkor ezen kívül ott van még ez a szuperhősös sztori, ami ugye mindig minden szuperhős csapatban ott van az, hogy valaki éppen most gonosz-e, nem gonosz-e, közénk tartozik, nem tartozik-e közénk, ki is ő valójában, hogy találja meg a csapaton belül a helyét. Tehát ezt a három műfajt ilyen nagyon ügyesen mossa egybe, és egy ilyen tök jó egységet képez belőle.
Azon túl, hogy a vízió mennyire tartozik, és hova tartozik, azon túl, ami egyre izgalmasabb kérdés lesz, és ahonnan engem elkezdett érdekelni a képregény, az az, hogy az ő ideális családjában, amelyet direkt azzal a szándékkal hozott létre, hogy pótolja az elveszett szerelmét, és ez még mindig nem spoiler szerintem, és mindent ideálisra tervezett, és van ez a két kamasz gyerek, akik nagyon jó kamaszok, és járnak az iskolába, és hogy imitálják az emberi élet szokásait, vacsora helyett mindig ilyen vacsora megbeszéléseket tartanak, meg ilyesmi, hogy itt hogy alakulnak a dinamikus emberek között. Egyre több a szürke zóna, egyre több az, amit a másik elől titkolni kell, és ezeknek a titkoknak a következménye pedig halmozottan nő. Először az ember nem gondolná, hogy bármi. Annyira a kisvárosra fókuszál a történet, hogy aztán amikor elkezdi felvezetni a tényleges konfliktust, amiből aztán egy ilyen hatalmas kataklizma lesz a képregény végére, akkor én még nem annyira sejtettem, hogy hova fog kifutni a sztori. Hogy ez az, amivel elkezdődik, és aztán a második lépés az lesz, és a harmadik lépés ez lesz, vagy hogy lehet, hogy ilyen naívan olvastam ezt a képregényt, hanem azt éreztem csak, hogy átalakul, már nem a kisvárosra figyelek, hanem arra, hogy mi történik a családtagokkal, hogyan hömpölyög velük az ár, amit így nem tudnak kontrollálni, és a tekintetben volt szerintem egy kicsit olyan, mint a Hell or High Water, vagy a Triple Frontier, amik teljesen más műfajú filmek, csak az bennük a közös, hogy elindulnak valami kis banális zsáner helyzettel, vagy a bankrablással, vagy azzal, hogy most akkor mi leszünk a nagyon-nagyon macsó emberek, és akkor ahogy így elkezdenek görögni az események, az összes vízió az irányításért harcol, mármint hogy a családtagok, annál inkább vesztik el az irányítást, csak görögnek az események.
Az események előrehaladásában pedig nagyon nagy szerepe van annak, hogy minden abból indul ki, hogy az ő testük mire képes. Így nem csak a víziónak vannak meg ezek a képességei, a saját képességei, hanem ezeket ugye átadta a feleségének is, és átadta a gyerekeinek is. Úgyhogy ők nem gyalog járnak az iskolába, hanem repülnek, át tudnak menni a falakon hozzá hasonlóan, és a fejükben lévő kristály az ugyanúgy egy ilyen veszélyes fegyverként tud funkcionálni. Ezek miatt a különbségek miatt indulnak el a dolgok, és az emberek ezeket nem tudják kezelni. Tehát szerintem az egy tök jó dolog ebben a képregényben, hogy nem arról beszél, hogy neked más a bőröd színe, vagy máshogy nézel ki, vagy csúnya, vagy szép, vagy hasonló, hanem tényleg ezekkel a nagyon különleges képességekkel foglalkozik, amit az emberek nem tudnak feldolgozni, hogy ők így nem tudnak normális emberként sem élni. Tehát végül is ezt is valami mondott, tematizálja a képregény, hogy hiába próbálnak meg úgy csinálni, mint hogyha normális emberek lennének, ők nem azok. Nem fognak tudni beilleszkedni úgy az emberek közé, ahogy azt ők szeretnék.
És pont ez az egésznek a tragédiája, szerintem, hogy ezt te látod, mint olvasó, hogy ezt a vízió soha nem látja. Hogy annyira erőlteti ezeket a rituáleikat is, amiket tudja, hogy az emberek csinálnak, hogy az emberek szoktak beszélgetni egymással. Ezek a mondatok is, amiket mond, olyan gépiesek, ahogy gondolkozik, a világhoz viszonyul, abban nincsen helye mondjuk az improvizációnak, vagy az érzelmeknek, vagy a testbeszédnek, hanem csak ez a számítógép alapú gondolkodás van, ugyanakkor meg van jelleme, és egy ponton szóba kerül a képregényben, hogy vajon van-e ezeknek a szintezoidoknak lelkük. Mert valamilyen módon mégiscsak egyéniségek, tehát az, hogy a családban megjelenik a hazugság, vagy ugye elkezdenek egymás előtt szerepet játszani, azt szerintem arra enged következtetni, hogy nem csak gépek, hanem személyiségük is van, tehát akkor a személyiségük... az nem tartom programozhatónak a személyiséget. Ugyanakkor meg mégsem tudnak emberként funkcionalizálni, nem csak amiatt, hogy creepy, hogy átmennek az ajtón, hanem amiatt, hogy nem tudják, hogy creepy, hogy átmennek az ajtón.
Igen, és amikor néha azt érzed, hogy valami emberit mondanak, akkor sem lehetsz benne biztos, hogy ezt nem azért mondják, mert ezt kell mondani abban a szituációban. Tehát például az nagyon érdekes, hogy ugye a vízió meg a felesége alapvetően mindig ilyen funkciók alapján szólítják meg egymást. Tehát nincs egy becenév, vagy valami, hanem mindig azt mondják, hogy hé, férj, vagy gyere ide, feleségem, vagy nem tudom.
Nem azt mondja, hogy feleségem, feleség.
Feleség, igen.
Ettől creepy.
Igen. És ugyanakkor meg van az a rész, amikor valamelyik gyerekkel akad valami probléma, és akkor a vízió azt mondja, hogy nincs semmi gond, ő most éppen kamaszodik, úgyhogy ez teljesen rendben van, nem kell közbeavatkozni. Elgondolkodsz rajta, hogy végül is egy okos felnőtt az ezt mondaná ebben az esetben, de ő ezt valóban így is gondolja, vagy csak azt hiszi, hogy ebben a szituációban ezt kell mondania.
Van is egy ilyen pont, amikor a narrátor, egyébként a narrációról is tök jól lenne beszélni, de hogy egy nagyon erős narrátor is szólam van. Ezt majd befejezem, tehát van egy pont, amikor a narrátor is reflektál erre, hogy és itt a vízió valami teljesen emberi dolgot tett, vagy emberi gondolatmenet következtetésére jutott, és akkor így az oldal háromnegyedén így azt gondolt, hogy na végre megértett valamit, és akkor utána így arcon csap a narrátor, hogy de ne gondolja azt a kedves olvasó, hogy emberi logika mentén jutott ide, hanem levezette magában, hogy ez meg ez meg ez, és ez lett az eredmény. Szóval így annyira hangsúlyozza a képregény ezt a távolságot tőlünk, annak ellenére, hogy annyira akarnak hasonlítani, és hogy igazából a testük, ez a szintezoid test is alkalmas arra, hogy modellálja az idegrendszert, hogy a sejt felépítésünknek megfelelően működjék, de ugyanakkor meg sokkal többre is képes, mert hogy sűrűségüket azt tudják változtatni az akaratukkal, ami mondjuk szerintem ellentmond a fizika törvényeinek, de mindegyik ezt tudják. A narrátorra akartam meg visszatérni, hogy először azt gondoltam, hogy akár csak ez a klasszikus megjelenítés, ami nem okoz nehézséget, minden oldal teljesen átlátható, erre rímel rá a szöveg is, hogy van egy narrátor, aki az első oldalon kézen fogja az olvasó kezét, hogy én bemutatom neked ezt a világot, kedves olvasó, ezt kell tudni, ezt kell gondolni, mindig így elmondja, hogy mi a viszonyrendszer, amire figyelnünk kell, mi a háttérsztori, amire figyelnünk kell, és akkor van egy pont a képregényben, ahol így helyre rakja, hogy miért ilyen a narráció, hogy ennek van egy fontos szerepe, és akkor volt ez, amikor igazán megtetszett nekem ez a képregény, hogy azt gondolom, hogy jó, ez egy okos húzás, hogy át volt ez gondolva, nem hiába lett sikeres. De most nem mondom el, mi az, mert az már spoiler.
Én azt gondoltam, hogy baromi béna ez a narráció benne. Amikor így először elkezdem olvasni, hát, hogy nem csak így elkezdem olvasni, és így álltam, hogy tehát, hogy ez egy rakás olyan dolog, amit meg lehetett volna csinálni képregényes eszközökkel. Így álltam, hogy ezt most így miért kell? Vagy pont azt gondoltam, hogy csomó olyan, ahol te is mondtad, hogy mit kell gondolni a jelenetekről, hogy kontextualizálja, hogy jó, értem, akkor gondoltok arra is, hogy olyanok is elolvassák, akik nem értenek a Marvel univerzumhoz egyáltalán. De aztán, amikor van az a csavar, amikor kiderül, hogy ez mi is, akkor azt mondtam, hogy na jó, oké. Így ennek volt értelme, és akkor onnantól el is tűnik a narráció, és ennek nagyon örültem egyébként.
Igen, de hogy én sem azt mondom, hogy jó, hogy van a narráció, hanem hogy azt gondoltam, hogy visszanyúlik mondjuk egy korábbi képregény hagyományhoz, amikor sokkal többet narráltak egy képregényben, mint ma. Ma sokkal vizuálisabbak a képregények. És
igen, ebben tökre egyetértek, és én is pont azt gondoltam, tehát azért tartottam bénának, hogy nem állt, hogy megint így visszamegyünk abba az időbe, amikor hülyének gondolták az olvasókat, vagy legalábbis gyerekeknek, vagy nem.
Nem,
tudom,
nem. Szerintem az is, hogy nem voltak olyan tapasztaltak, mint ma a képregény olvasásban, meg a képszöveg értelmezésben, azért is volt.
Na de, hogyha emlékszik a Koska Zoltán képregényére, a Nagy Csére, akkor abban ugye a Gugi Sándor már az 1950-es években felveti, hogy lehetne a leírások nélkül is képregényt csinálni, és hogy mennyivel jobb lenne, mennyivel vizuálisabb lenne. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek nem csak a tapasztalatlanság miatt voltak ott, hanem itt céloztak így a közönségre is, vagy így az megmutatja azt is, hogy mit gondoltak az alkotók, vagy a kiadók a közönségről.
A Scarlet Witch-es képregény a Bosszú Nyolaikához, amit előkészítettem erre a podcastra, és akkor ez azért különleges számomra, mert hogy nagyrészt arra épül, megidézi az előző korok Marvel képregényeit, és montázsokat közöl ezekből az évtizedekkel korábbi oldalakból. És van olyan is, amikor van egy olyan pár oldalas rész, ami pedig egy az egybe ez a korai Marvel esztétika, és itt ez a hatpaneles oldal, ez a korai színezés, meg ilyesmi, és hogy itt is sokat beszélnek, de úgy nem gondolom, hogy itt sok lenne a narráció, ami mondjuk, ez mondjuk 60-as évekbeli képregény lehet, 60-as évek vége, 70-es. Hogy az, hogy sok a szöveg, az egy ilyen magyar örökség is az irodalmi asszociációk miatt, de fogalmam sincs, hogy a 60-as, 70-es évek Marvelben mennyire sok narráció volt. Na mindegy.
Én csak a gyerekkorom Pókember képregényeire tudok gondolni, meg...
Jó, de a Pókember az arról szól, hogy a Pókember narrálja, hogy ugrál.
De nem az más, tehát van, amikor van külső narráció is ezekben. Tehát, hogy még pluszban vannak ilyen narrációk. Tehát, hogy én ezekre gondolok elsősorban. De persze, mondom, azt sem tudjuk, hogy ez, tehát most úgy beszélünk róla, de nagyon tudják, hogy ez miért volt ott. Lehet, hogy ennek egy másmilyen szükségszerűség miatt volt ott egész egyszerűen. De ebben az is benne van, hogy általában az amerikai tömegtermékek, vagy annak szánt kulturális termékek, azok próbálnak arra építeni, hogy a lehető legtöbb, legszélesebb közösség meg tudja érteni ezeket. Tehát ezzel csak arra célzok, hogy lehet, hogy vannak, akiknek nincs szüksége ezeknek ezekre a mankókra, amiket a narráció ad, de másoknak meg lehet, hogy van. Erről csak arra tudok gondolni, hogy van egy ismerősöm, aki hát ilyen 40 éves kora körül kezdett el képregényeket olvasni, és neki például nagyon nehéz volt összerakni a Watchment, hogy abban mi történik, mert soha életében nem olvasott előtte képregényt, és így vizuálisan...
Jó, de a Watchmen az a tilos kezdeni. Amikor képregényt tanítottam, az volt az utolsó.
Ebben tök igazad van, de ő azzal próbálkozott meg, és ja, az hát, ugye teljesen kiirtotta már ezt a mindenféle narrációs, ilyen mankó technikákat, és ő nem tudta rendesen összerakni bizonyos esetekben, hogy mi történik két képkocka között, vagy hogy ugrunk helyszínt, meg hasonló.
Ez tök érdekes. Mondjuk a Watchmen amúgy is nehéz, mert hogy arra épít az Alan Moore, meg a Dave Gibbons, hogy te már tudod egyrészt azt is, hogy hogyan kell elvárni egy szuperhősös viselkedési formulát, meg azt is, hogy hogyan kell képregényt olvasni, és hogy tisztában vagy ezzel az egyes szem első személy monológizálással is, amit a Rorschach visz. Szóval, hát aranyos, hogy azzal próbálta kezdeni. Kedves hallgatók, mindenkit lebeszélünk, hogy az ismerőseit a Watchmennel próbálja a képregények világába bevezetni. Ne tegyétek! Semmiképp azzal, csak elrettentitek szegény olvasókat. Választotok egyszerűbb képregényeket. Most nem mondok címeket, mert nem dolgunk, hogy reklámozzuk őket, de például amiről most beszélünk, az egyszerűbb felépítésű, mint a Watchmen.
És ez egyáltalán nem baj. Tehát annak ellenére, hogy vizuálisan sokkal letisztultabb, vagy tehát egy ilyen egyszerűbb struktúrát mutat ez a képregény. Ezzel együtt viszont szerintem, amiről már eddig is beszéltünk, a karakterfejlődés, meg a karakterekben végbe menő lelki folyamatokat, azokat nagyon komplexen ábrázolja. Ez nekem nagyon tetszett. Tehát, hogy tök gyorsan tudtam olvasni, és közben értettem, hogy miről van szó, és együtt tudtam érezni a karakterekkel. Sőt, több lehetőséget adott arra, hogy elidőzzek egy panelen, és jobban megnézem, hogy mit is csinál rajta egy szereplő, vagy mi történik vele.
Igen, mert annak ellenére, hogy mennyire egyszerűek és átláthatóak a képek, egy nagyon magabiztos sarajzolják fel ezt a világot. Most így random a 43. oldal van előttem, ez szerintem olyasmi, ami még nem a spoileres kategória, amikor a gyerekek rendetlenkedése miatt, és most itt nem mondok többet, az is a igazgató irodába berendelik a szülőket. És akkor itt is megjelenik a rózsaszín narrátori szólam, amiről beszéltünk, látszik, hogy jó sok van, a narrátor jól elmond nekünk mindent, ami itt még egy kicsit számunkra, ahogy mondtuk, még túlírtnak is tűnt, de aztán helyre került, de hogy ami miatt ez ilyen creepy, az mondjuk a második pontnál, amikor látod, hogy oké, a nőnek a teste, a Virginiának a teste, az már félig egy másik térben van, és így már így kezd átlépni, és erre így egyáltalán nem hívja fel a figyelmet ezekre a transformációkra az oldal, hanem mindig csak úgy ott van. Vagy van az a csókjelenet, amikor a Vízió megcsókolja a Virginiát, és akkor így, ahogy így nézem, hogy mitől ilyen furcsa, akkor jöttem rá, hogy azért ilyen furcsa, mert hogy ők nem megölelik egymást, hanem így belement az egyik test a másikba, valahogy a karja belement, hogy valami ilyesmi, és így tökre el tudja hitetni a képregény azt, hogy ez a Vízióék világában a normalitás része, hogy az ő testük máshogy használja a teret, és azt is tudja ábrázolni, hogy az iskolai igazgató nagyon kiakad ezen, és akkor gyorsan iszik egy kis viszkit, hogy kibírja a nap hátra levő részét.
Igen, ezek a térváltások egyébként nagyon furák bennem. Főleg, hogy például egyébként ilyen zavarba is ejti az olvasót a képet, például pont, amikor felfedi a narrációt, vagy amikor elkezd utalni arra, hogy ki a narrátor, akkor is így zavarba ejti sokszor a térváltásokkal, hogy hol is vagyunk éppen. Kicsit, mint hogyha így a víziónak a felfogását a mozgásról, vagy a terekben való ugrálásról akarná így az olvasó felé kommunikálni. Azzal együtt, hogy nagyon távol vagyunk a szereplőktől, azért szerintem van egy ilyen kicsit ilyen, mint hogyha egy ilyen idegen lény nézne más idegen lényeket. És ebbe például ez az iskolaigazgatós dolog is így belekerül. Ott már nincsenek ott a szereplőink, igazából nem is kéne ott lennünk, ez csak egy ilyen kis vicces adalék, vagy hát igen, egy ilyen vicces adalék voltak éppen a történethez. De úgy ott maradunk, és így tanulmányozzuk, hogy ez az ember még így mit csinál. Tehát van egy ilyen megfigyelő jellege a képregénynek. Tehát néha, hogy el tudunk gondolkozni, hogy miért pont ezt a látószöget választottuk, vagy miért pont onnan igen, látjuk az eseményeket.
Igen, igen, igen. Ezt annyira jól megfogalmaztad, mert én nem, nincs csak, ahogy így olvastam, hogy gondolkoztam, hogy mitől ennyire furcsa ez a vizualitás, de hogy valóban így a geometrikus, amíg a látószög, hogy ez van kiválasztva, és ez valahogy összefügg a vízió jellemével, jelenlétével, karakterével, emberségével, robotságával.
Van egy nagyon jó példa a külső szemlélőre, amikor a víziónak a házát látjuk, amiben mindenképpen csinál valamit, és így voltaképpen így a plafonról nézünk egy csomó esetben, vagy így a falakból az emberekre, és aztán egyik pillanatról a másikra így kívül kerülünk a házon. Tehát ezt így egy ilyen filmes hasonlata lehet, nem tudom, amikor egy drón így repked a különböző terek között, és így lekövet a bizonyos esetben mozgásokat, vagy egy másik mozgásra áttér, úgy megyünk végig így a lakáson, meg azon, hogy éppen ki mit csinál, és ráadásul mindenki valami olyasmit csinál éppen, ami nagyon jól jellemzi az ő karakterét.
És ez pont imitálja ezzel a vizuális eszközzel a képregény azt, hogy hogyan tapasztal a vízió.
Igen, kicsit azt próbálja megjeleníteni. Van egy olyan érzésed is, mint hogyha ebben a testben való élést is valahogy a vizualitással megpróbálná érzékeltetni, hogy a vízió testében milyen élni, meg milyen ezzel a felfogással élni, ami elő rendelkezik.
És ez a nagyfokú geometrikusság az oldalaknak ebben a tekintetben összeköthető a vízió mozgásának a geometrikusságával is, hogy ő mindig ilyen szögegyenesen tartja magát, nincs testbeszéde. Ugye egyik vízió családtagnak sincsen pupillája, hanem én először azt hittem, hogy üres a szemük, vagy olyan szoborszerű, mint az ilyen ókori római szobroknál, hogy nem faragják ki az írisszüket. Ugyanakkor
később... Hát oda festették azért.
Igen, számunkra sajnos már kevésbé hozzáférhető a festék, szóval én gyerekkorom óta creepynek tartom ezeket a megmaradt festetlen szobrokat. Aztán egy későbbi jelenetben kiderül, hogy van nekik szemfunkciójú dolguk, viszont nincsen szükségük írisre, úgyhogy ezt nekik nem festették oda. Csak hogy miért gabajodtam ebbe bele? A vízió mozgásának a szakadozottságát és a emberi kifejezések, metakommunikáció hiányát párhuzamba állíthatjuk a képregény egyébként gyönyörű geometrikusságával. Akár a panel elrendezésben, akár a terekben. Annyira gyönyörű geometrikus belsők vannak, hogy öröm volt ott nézni.
És ez azért is fontos, mert ugye ez arról szól, hogy egy gép hogyan kezd el érezni, és ettől sokkal jobb hangsúlyt kapnak azok a jelenetek szerintem, amiben a víziót látjuk, hogy valamit érezni kezd. Tehát ez a merevség, amit így a vizualitásban, meg a testtartásokban látunk, meg ebben a külső tekintetben, így sokkal jobban ki tudja hangsúlyozni azokat a jeleneteket, amik egymással ellentétbe állíthatóak. A forma az érzelmi fokalizációt is sokkal hangsúlyosabbá teszi.
István, nekem mondd el, a hallgatóknak meg kifütyüljük, vagy kivágjuk. Tudni akarom, hogy mire gondolsz.
Tehát az én kedvenc részem az az volt, amikor a Scarlet Witch-csel való kapcsolatát mutatja meg a képregény, és akkor végigmegy az ő kapcsolatuk történetén, és hogy hogyan jut el odáig, hogy megteremti a Virginiát. Az elején azt látjuk, ahogy így szerelmesek, meg ilyen érzelmek vannak, és aztán van egy ilyen rész, ahol ő így meghal, és feltámasztja magát, és ilyen totál fehér lesz, és akkor a gyerekeinek elmondja, hogy mi történt, ami ilyen borzasztó ridegen elmondja, hogy ő már nem is az apjuk, és már nem is az anyjuknak a férje, és aztán megint jön egy érzelmes jelent, aztán megint jön valami robotszerű, és ezek itt tök jó ellentét párokat alkotnak, és ez a rideg külső szemlélőpont, ez tök jól megmutatja ezek között a különbséget. Képregény többi részére is ez igaz, de ott jön ki a leghangsúlyosabban, mert kb. Ott így váltakoznak egymással az érzelmes és a rideg jelenetek.
Tehát az ő gyerekeik, a Scarlet Witch-nek a víziónak a gyerekei, hogy azokkal mi a helyzet, meg hogy vannak, meg hogy nincsenek, az egy ilyen tudott dolog, úgyhogy szerintem ezt benehagyhatjuk. Vagy mindenki megkövezhet, ha találkozunk, úgysem mozdul ki a lakásból, úgyhogy hajrá. Ahol még látszik szerintem ez a merevség, hogy a vízió feleségénél hamarabb nyilvánul meg a szabad akarat. Még a szabad akaratról akarok beszélni egy kicsit. Az, hogy hamarabb nyilvánul meg emellett az is, hogy ő hogyan emberi, hogy ő nem annyira merev, hogy más viszonyban áll a társadalommal, mint a vízió, nem olyan felelős a társadalomért. Máshogy is cselekszik, mint a vízió, és az igazsághoz is máshogy áll. És őnála van az, hogy amiatt, hogy ő mondjuk így lazább, vagy emberibb, gyarlóbb, ez mennyire jó szó, gyarlóbb, mint a vízió, hogy én ezt a szót, hogy gyarló, így nem tudnám a vízióra alkalmazni, de a feleségére valahogy igen, hogy olyan helyzetekbe kerül, amikben nem szeretne, és amikor neki olyan kockán kell viselkednie, ahogy a vízió megköveteli a rendet, ő abba rokkan bele, és akkor esik szét a beszéde, az, hogy ő vissza kell, hogy illeszte magát ebbe a fegyelmezett, geometrikus, szintezoid rendbe, az az, ami számára ezt a nehézséget okozza, és őnála is ugyanígy megfigyelhető ez a váltakozás a robotság és az emberség arculata meg cselekedetei között. Szóval ez a játék szerintem nagyon izgi, én nagyon bírtam a feleséget.
A feleséget én is nagyon bírtam, de nagyon sajnáltam őt, mert ő ebben a családban voltak éppen funkciótlan. Ugye emberi fogalmak szerint ő háztartásbeli lenne, de nincs szükség azokra a feladatokra, amit egy háztartásbeli ellát. Tehát nem kell vacsorát főznie, mert ők nem esznek, nem nagyon kell takarítania, mert nem igazán koszosak, meg gondolom, hogy ezt elvégzi pár perc alatt. Úgyhogy ő voltaképpen már a kezdetektől fogva meg tudja kérdőjelezni a saját létét, mert nincs rá voltaképpen szükség. Ő csak teremtette egy ilyen társnak a vízió, de nem is nagyon van vele, tehát nem nagyon beszélgetnek, vagy ha beszélgetnek, akkor is csak ilyen hivatalos ügyekről vagy dolgokról. Úgyhogy én igazából nem lepődtem meg azon, hogy nála történik meg először ez a dolog, hogy ő elkezd, hát nem az öntudatára ébredni, de hogy így a saját emberi, meg mechanikus létét így megkérdőjelezni, hogy ki is ő, meg mi is ő valójában.
Olyan, mint hogyha a vízió, akit a képregény többször is hasonlít Istenhez, vagy az Ószövetségi Istenhez, hogy vannak ilyen parafrázisok, meg átiratok, hogy mintha a vízió tudná, hogy igen, kell teremteni az embernek egy társat, mert az jó, mert az jó kiszólás is nagyon tetszett nekem egyszer, amikor volt, de nem tudná, hogy ez mire való. Hogy nem tudja elképzelni egy ennyire tökéletes entitás, mint a vízió, az, hogy mi a csodát kezdjen egy feleséggel, egy ilyen társi viszonnyal egy valakivel, aki nem a Scarlet Witch.
Szerintem ez tök érdekes. Én még azon gondolkoztam, hogy náluk így mi az identitásnak az alapja. Mert hogyha ők robotok, és kb. Így a testük az így lecserélhető, mint egyébként, ahogy abban az általam idézett jelenetben is látjuk, hogy a vízió le tudja cserélni a testét bármikor, és valamilyen sok szempontból önazonos tud lenni, amikor már mégsem önmaga, hogy mi az identitásuk alapja, és ők hogyan határozzák meg önmagukat. És szerintem ez is egy ilyen fontos kérdése a képregényben, ez pláne a gyerekeken keresztül mutatja meg, akik valóban kamaszok, és tehát többféle képen kérdőjelezik meg ezt a dolgot, hogy mik is ők, vagy kik is ők.
Igen, a nőnek igazából nincs is más identitása, mint az, hogy a családot meg kell tartani, össze kell tartani, és ebből lesz a konfliktus, hogy nincs neki más, csak ez, hogy teljes energiákkal azt a képet, hogy mi vagyunk a tökéletes szintezoid család, akik humánnak adják el magukat, meg kell őrizni. Mivel hogy ez egy ilyen drámai fordulatokban gazdag képregény, ebből aztán egy konfliktus lavina fog kerekedni, de hogy neki nem adott mást a vízió, mint ezt a hiányt, vagy ezt az igényt.
Hát meg ezt a tipikus maszkulin szerepet, hogy legyen mellettem, és legyél szép. Tehát szerintem ez igazából ezt a kérdést is felveti, hogy a víziónak mi volt a felfogása mondjuk a párkapcsolatról. És ez egyébként a Scarlet Witch-es jelenetekben is benne van kicsit, hogy ő hogyan viszonyul a dolgokhoz, meg a Scarlet Witch hogyan viszonyul a dolgokhoz. És hát az a kapcsolat sem véletlenül nem működött.
A Virginiának egyébként még az egyik nagyon fontos metaforája itt, a család összetartása kapcsolatban, az maga a ház. Hogy ahogy őt a fegyelem szétszedi, amit már említettem, úgy a ház is egyre rosszabb állapotba kerül. Őt többnyire így a nappaliban látjuk olyan tárgyak társaságában, amelyek nem az emberi civilizáció részei. Tehát itt van olyan tárgy, amit Amerika kapitánytól kapott, de vakandai fémből van. Mi van még? Ez a váza, amiben valami sav van, nem jegyeztem meg, meg ilyen különböző szuvenírek, meg ez a növény, amivel látni a jövőt. Itt is csak ő így ül, szóval, hogy így egy összetett tér, amiben lennének ezek az üres emberi funkciók, amiket nem tud betölteni, meg az, ami, ahova ő is tartozna, de hogy igazából soha föl sem merül, hogy ő a szuperképességeit használhatná bármire, hogy lehetne belőle is egy bosszúálló, vagy egy bárki, aki cselekedhetne, hanem ő egy ilyen túlturbozott, nem tudom micsoda, túlturbozott háziasszony.
De vagy amikor meghasználja őket, vagy a közelébe kerül annak, hogy használja, akkor valami rossz történik, és emiatt is bűntudata van, és ez az, amit nem tud kezelni szintén, hogy a saját testében, hogy most emberi, vagy nem emberi, de ha meg nem emberi, akkor lehet-e olyan, mint a vízió, ha meg nem, akkor ő mennyire, milyen tekintetben ember, vagy ezt így hogyan lehetne ezt az ellentmondást feloldani. És ugye főleg egyébként az, amikor ő megpróbálja, vagy valamilyen módon használja a képességeit, azok a dolgok, amik elindítják a lavinát, amit aztán a külsők nem tudnak meg kezelni.
Jaja, hogy ő egy nagyon kihasználatlan szintezoid, akinek az ilyen szuperképességes megnyilvánulása igazából oda vezetnek, hogy ő az emberségét is sokkal jobban meg tudja élni, mert ilyen nagyon komoly feszültségeket él meg, nagyon komoly morális fájdalmakon megy keresztül, az igazság és a hazugság természetén gondolkozik el, és hogy vagy az emlékein gondolkozik, van egy olyan, még az elején, úgyhogy ez sem spoiler, hogy ő csak ül a szobában és nézi az emlékeit az agyában, hogy ő az, aki tényleg a leginkább képviseli a képregényben azt, hogy elgondolkozzunk azon, hogy mi az, amitől mi emberek, az olvasók, emberek vagyunk, mit tesz bennünket emberré. Ez a sokféle érzelem, amit felsoroltam, a másik meg, amit így felvett a képregény, szerintem az a vicc. Hogy egy vicc az végigvonul a képregényen, és hogy ugyan nevet rajta a feleség, de szerintem ő nem érti azt a viccet. Szerinted érti?
Ő biztos, hogy nem érti a viccet, de pont ez még a másik érdekes ebben a képregényben, hogy az embereket nem nagyon mutatja meg. Tehát sokkal általában ezekkel a szintetizoidokkal vagyunk, és az emberekkel nagyon kevés időt töltünk, és azok a jelenetek, amik így az emberek között játszódnak, vagy amiben emberek szerepelnek, azok mindig nagyon hangsúlyosak, és valamilyen módon előre mozdítják a szüzsét, de mégis igazából magukról az emberekről keveset tudunk meg belőlük. Inkább valahogy a leírásokban szerepel, hogy mit csinálnak az emberek, és mégis, annak ellenére, hogy így a viszonyítási alapunk itt talán tényleg így a történet alapján kicsi, mégis valahogy ezt így az olvasó saját magától tudja, hogy milyenek az emberek. Tehát erre is valahogy így rájátszik a narratíva, hogy te így tudod, hogy alapvetően milyenek az emberek, és érted, hogy mi az, amiben ők eltérnek.
Hát erről van tapasztalatunk. Vagy legalábbis szerintem kevés hallgatóknak van tapasztalata szinte az úgy létéből. Akinek van, az mondja majd el.
Itt igazából az egyik erényét akartam kihangsúlyozni a képregénynek, hogy nem tölt el baromi sok időt olyan hülyeségekkel, amikor a robot megérkezik a menzára, és akkor nem tudom, nem érti, hogy mi a tükörtojás, és akkor ott mindenki körüláll, és akkor elkezdik neki elmagyarázni. Szóval nincsenek ilyen dolgok benne. Egyszerűen ilyen hétköznapi megnyilvánulások vannak benne, de azt látod, hogy mindenki alapvetően emberként kezeli őket, és olyan dolgokat is tesznek vele. Tehát ez például ebben ez az érdekes, amikor például behívják, egyszer a rendőrségre kell menni a víziónak, és a rendőr egyszerűen nem érti a rendőr kérdéseit, vagy a rendőr milyen kérdéseket tesz fel neki. Egyszerűen pedig a rendőr tök logikus kérdéseket tesz fel neki, amiket egy rendőr föltenne abban a szituációban, és ő ezeket így nem érti. Hát vagy másmilyen ilyen szituációk is vannak benne, amik ilyen abszolút életből vett jelenetek.
Ja, az jó az a rendőr, és ez tök jó, hogy felidézed. És ott van az, amikor felvesztik a vízió valomását, hogy hol tartózkodott, mit csinált, stb. És akkor ki tudja ezt megerősíteni, kérdezni meg a rendőr, és akkor azt mondja a vízió, hogy én ezt megerősítem, mert én mondtam, és amit én mondok, az igaz. Ez is ilyen ószövetségi, amikor mondja az Isten, hogy magamra esküszöm, mert én vagyok a legnagyobb hatalom, ki szavatolni tudja valaminek az igazság tartalmát. És itt ugyanezt játssz el a vízió, ez többször is megtörténik a képregényben, most nem fogok spoilerezni, és hogy ennek ez az állítás, hogy én igazolom, mert én mondtam, ez egyre inkább erodálódik. Ez egy zseniális motivum, szerintem, ami az igazsággal történik ebben a képregényben. Az igazsággal függ össze szerint még egy kérdés, amit én élveztem végig gondolni, hogy van-e vajon szabad akaratuk a vízióknak? Mert azért hozta létre az Ultron a víziót, hogy a bosszúállókat megsemmisítse, ártson, ahol tud, most ezt így összefoglaltam, a képregény is összefoglalja egyébként ezt a kapcsolatot az Ultron és a vízió között. Van egy másik karakter, akiről eddig meg nem beszéltünk, a Viktor, aki szintén egy emberül kinéző gép, de ő sokkal jobban beilleszkedik a társadalomba, mert neki a bőrszíne nem piros, ami azért egy előny. És a Viktor esetében is az van, hogy őt is egy bizonyos célra hozták létre, amivel ő tisztában van, és küzd az ellen tudatosan, hogy ez a cél ne valósuljon meg. És a vízió is a múltjában már több ilyen küzdelmet lefolytatott. Szerintem az igen érdekes, hogy nem veszi észre a képregény folyamán, ahogy így haradnak az események, hogy újra egy ilyen határhelyzethez érkezik, és újra arról van szó, hogy neki van-e szabad akarata, hogy őt beprogramozta tényleg az Ultron arra, hogy elpusztítja a bosszúállókat, vagy sem, hogy észre se veszi, hogy belesodródik ebbe, és szerintem ez mutatja azt, hogy ő igazán emberi lett. Hogy így megy a feje után, elgőzölt az agya, valamit tud az események egyik olvasatáról, valamit sejt egy másik olvasatról, így mely a feje után nem érnek a következmények, és ezért volt az, hogy szerintem egy kicsit ilyen Hell or High Water-ös volt nekem, annak ellenére, hogy nagyon nem olyan, csak ez a fajta kicsit kétségbe esett izomanyú lendület.
Igen, de látod, megint hasonlítottad valamihez, és erről is beszéltük még a felvétel előtt, hogy nagyon sok olyan motívum van ebben a képregényben, amit már valahol láttunk, nem biztos, hogy tudjuk, hogy hol. De tudjuk, hogy ezt már valahol láttuk. De ebben a mixben, ahogy itt szerepel, így mégis újnak hat, és még egyszer el tud minket gondolkoztatni. Ez kicsit az jutott el az eszembe, hogy még a 2000-es években egy barátommal beszélgettünk az Isten háta mögött zenéjéről, ő nagy rajongó volt, nekem meg akkor mutatta meg, és még én a nagy rajongóvá válás előtt voltam, és akkor mondtam neki, hogy figyelj, ez a zenekar világ összes nagyon jó riffjét összerakta, összekeverte, és most is baromi jó, de hogy így először így nem éreztem, hogy ebbe bármi olyan egyedi lenne, ami így megütne. De aztán újra többször hallgattam, így beszívott, és egy idő után rájöttem, hogy ebben a kontextusban ezek a hangok, ezek a motivumok teljesen mások, és tök jól működtek. És egy idő után nem az volt az érzésem, hogy egy utánérzést hallgatok, hanem az, hogy ez egy teljesen új minőség. És szerintem a vízióban ez azért megvan, és annak ellenére, hogy az elején azt mondtam, hogy nem biztos, hogy annyira nagyon tetszett nekem, az azért benne van, hogy lehet, hogy még egyszer elolvasom. Pont azért, hogy megnézem még egyszer, hogy ezek a motivumok hogyan működnek. És ha már ezt egyébként el tudta érni, akkor az nagyon jó.
Én is gondoltam arra, hogy azért olvasnám újra, mert kíváncsi vagyok, hogy azok a motivumok, amiket most már tudok, azok hogyan vannak beleszőve, mert hogy egyszerre nagyon sok motivumot sző össze, és van egy, amiről még nem is beszéltünk, pedig kellett volna, mert ennek magyar vonatkozása is van. Brandon Hackett, sci-fi író, Markovics Botonnak a Xenó című regényében egy család szereplői az igazság uralása érdekében milyen szövetségekre hajlandók. És ugye ez szerintem több filmben is benne van, most nem tudnám megnevezni őket. Ennek a család összezárás, családon belüli szövetségek motivumának egyébként most nagyon nagy felfutása van szerintem a kortárs kultúrában. Erre is látok egy ilyen variációt ebben a képregényben, szóval most én így újraolvasva nagyon szívesen megnézném, hogy hogyan alakul az egyes szereplők igazsághoz való viszonya, és kivel van szövetségve.
Az, hogy ez a motivum egyre többször köszön vissza különböző művekben, az szerintem nem véletlen, mert most kérdőjeleződik meg a nukleáris családnak az eszméje, és valószínűleg egyre több mű kezd el erre reflektálni. Ez itthon is elég nagy kérdés, főleg mostanában, hogy mit nevezünk családnak. Most van annak a próbája, így azok az idők járnak, amikor meg tudjuk nézni, hogy ez a társadalmi egység, vagy szociológiai egység, ez a 21. században is érvényese. És ha igen, akkor mik az előnyei, és mik a hátrányai?
Milyen olyan film van még, amilyen összezáró családokról szól? Ezt most nem a podcast kedvéért kérdezem, hanem tőled, mert ezen gondolkoztam, hogy ez egy annyira ismerős motívum, és csak a Hackett könyvét tudtam felhozni, pedig biztos, hogy van ez az összezáró család, hogy egyfajta igazságot megtartsanak.
Szerintem az Agatha Christie regényeinek a 40%-a.
Uh-huh. Meg egy kicsit olyan is, mint az Ügynök halála.
Értem a párhuzamot amúgy.
Az élet hazugság, látszat fenntartás. Én a víziót egyedinek tartottam. Szerintem egyedi módon szőtte össze ezeket a kulturális elemeket.
Ebben abszolút egyetértek.
Ez volt a Képregények titkos élete podcast legújabb adása. A Vízió című képregényről beszélgettünk, amit köszönünk a Pumaxnak. Ha tetszett ez az adás, vagy az előbbiek, akkor meghívunk benneteket, hogy nézzétek meg a Patreon oldalunkat is, ahol a nagy erő és a nagy felelősség csomagokból válogatva segíthettek abban, hogy tudjunk eszközöket venni az adások felvételéhez.
Ne felejtsétek, hogy a YouTube-on megtaláljátok az adást az adott műből lévő illusztrációkkal, ezen felül pedig ott vagyunk a Spotify-on, az Apple Podcaston, illetve az Anchor FM az otthonunk, ahol tudtok nekünk mindenféle kommenteket akár hangfájl formátumban is hagyni, hogy halljuk a hangotokat. Várunk titeket vissza a következő adásban, az általunk idén olvasott legjobb képregényekből fogunk válogatni, amiket nagyon szerettünk, nem biztos, hogy idei megjelenések voltak. Köszönjük, hogy velünk voltatok ismét, és meghallgattatok minket. Vigyázzatok magatokra! Sziasztok!
Sziasztok!